Álljunk fel és imádsággal kezdjük meg az alkalmunkat. Urunk Jézus Krisztus, olyan csodálatos élménye a mi lelkünknek az, amikor a Te igéd egészen mélyreható abban, egészen átjárja, Uram, a mi lelkünket. Úgy, mint ahogy a kard bele tud hatolni a szívnek a mélyére, és meg tudja ölni az embert. És a Te igéd ilyen kard, amely meg tudja bennünk öldökölni azt, ami helytelen, ami tisztátalan a Te szemeid előtt. És Uram, a Te igéd tud gyógyítani, kötözni is, úgyhogy felemelsz bennünket, és mennyei kincsekkel rakod meg tele a mi szívünket, és egy olyan újdonság az, egy olyan meglepetés a számunkra, amit soha nem tapasztaltunk azelőtt, és olyan dolgok történnek velünk, amit soha nem gondoltunk volna, amikor a Te gyógyító beszéded átjár bennünket teljesen. Azért jöttünk most el, hogy ennek a beszédnek kiszolgáltassuk magunkat. Ha valamit meg kell, hogy öldökölj, tehesd meg. Ha valamit meg kell, hogy gyógyíts, tedd meg. Kérünk téged, életadó beszéded, járja át a mi szívünket. Amen. Foglaljunk helyet, és énekeljünk el még egy éneket. Ez is csak az új gyülekezeti énekes könyvben található meg a 134-es szám alatt. 134-es szám alatt Krisztusról zeng dalunk. Ezt sem olyan régen tanultuk, de ezt már többször énekelt és többször gyakoroltuk. Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvasom, a 16. rész 6. versétől a 15. verséig, és aztán majd a legutolsó versét, a 40. verset is olvasom ebből a részből. Tehát az apostolok cselekedeteinek 16. fejezetéhez lapozzon, akinek Bibliája van, és a 6. verstől olvasom Isten igéjét a 15. versig, majd legvégül a 40. verset. Fennállva hallgassuk Isten igéjét. Eljárván pedig Frígiát és Galácia tartományát, mivel hogy eltiltattunk a Szentlélektől, hogy az igét Ázsiában eltiltatának a Szentlélektől, hogy az igét Ázsiában hirdessék, Misia felé menvén igyekeztek Bitíniába jutni, de nem eresztette őket a lélek. Áthaladván azért Misián lementünk Troászba, és azon az éjszakán látás jelent meg Pálnak. Egy makedón férfiú állt előtte, kérve őt és ezt mondva, jöjj át Makedóniába és légy segítségül nékünk. Mihely pedig a látást látta, azonnal igyekezett elmenni Makedóniába, megértvén, hogy oda hívott minket az Úr, hogy azoknak prédikáljuk az evangéliumot. Elhajózván azért Troászból, egyenesen Számotrékába mentünk, és másnap Neápolisba. Onnan pedig Filippibe, amely Makedónia azon részének első gyarmatvárosa. És ebben a városban töltöttünk néhány napot. És szombatnapon kimentünk a városon kívül egy folyóvíz mellé, ahol az imádkozás szokott lenni, s leülve beszélgettünk az egybegyűlt asszonyokkal. És egy Lídia nevű Tiatíra városbeli bíborárus asszony, aki féli az Istent, hallgatott ránk. Ennek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyelmezzen azokat, amiket Pál mond. Mikor pedig megkeresztelkedett, mind ház népével egybe, kért minket mondván, ha az Úr hívének ítéltek engem, jöjjetek az én házamhoz, és maradjatok ott. És unszolt minket. És a 40. vers, kijövén pedig a tömlőből, bementek Lidiához, és mikor látták az atyafiakat, vigasztalták őket, és eltávoztak. Urunk, kérünk, hogy a kért áldásokat ezen az igén keresztül, ebben az órában add meg nekünk a Te kegyelmedből a Te dicsőségedre. Amen. Foglaljunk helyet. a nagy eseményeknek a hátterében olykor egészen picike dolgok állnak. Pál apostol elindul a világ első külmissziójába, ahol más országokban élő, Isten azelőtt soha hírből sem halló embereknek hirdette Ábrahám, Izsák és Jákob Istenét és a Jézus Krisztusnak atyát. Óriási dolog indul meg ezzel, felénk, pogányok felé nyílik meg a kegyelemnek az útja. Ez egy nagy vállalkozás, egy pár munkatársával indul Pál és beleveti magát a nagyvilágba, Isten vezetésére hallgatva, bátran, félelem nélkül hirdeti az evangéliumot. Emberek térnek meg által az élő Istenhez, meglátják a valóságot, meglátják a bűneiket, leteszik azokat Isten kezébe, és vállalják a Krisztus követést, új életet kapnak, gyülekezetek jönnek létre, elkezd forrongani a világ. Hát Pál ütik, verik is ezért, mert ugye nem mindenki vállalja az evangéliumot, nem mindenki fogadja örömmel, de ő az Isten megtartó kegyelmében bízva, mindig szüntelen átélve megy, halad. És egyszer csak elérkezik Kis-Ázsiába, és akarja hirdetni az igét azon a területen, aztán eltervezi ő, hogy tovább mennek majd, igyekeznek Bitíniába is eljutni, hogy azokon a vidékeken terjeszték az Isten igéjét az Úr hatalmával, amely addig is kísérte őket. És akkor olyan furcsaságot olvasunk, hogy eltiltattak ettől a munkától a Szentlélek által. Aztán majd még egyszer, hogy nem eresztette őket a Szentlélek. Hát Isten szelleme által voltak felruházva ezekkel a képességekkel, hogy az Isten igéjét hirdetve emberek térjenek meg általuk. Isten szelleme bocsátotta őket ki erre a munkára, és most egyszer csak ez a szellem, amely erre a munkára képesíti őket, nem engedi a tapottat sem tovább menni. Válaszút elé került Pál apostol, és el kellett gondolkodnia azon, hogy hogyan tovább. Hát uram, miért? Érzékelem, ki tudja, mi történhetett, vagy a szívében, vagy a körülményekben volt olyan dolog, amely nem engedte őt tovább, érzékelem, hogy erre én nem mehetek. Tehát akkor merre menjek? Hát haza csak nem térhetek, hiszen a hivatásomat tudom. Abba az irányba nem engedtél, hova tovább? És akkor álomban Isten segítsége, kijelentés, útmutatást ad. Megjelenik neki egy makedón népviseletbe öltözött férfiú, bizonyára annak a népcsoportnak is lehettek jól felismerhető vonásai. Látta, hogy ez egy makedón ember, és azt mondja, jöjj és legyél nekünk segítségül. Megvan, hogy merre kell tovább menni. El is indul ez egy másik földrész, át kellett menjen Európába, és a most a görög félszigeten hajózik, ott látogatja a városokat, keresi a helyét, talán úgy, mint karácsonykor, azok a napkeleti bölcsek, akik figyelik a csillagnak az útját, merre vezet minket, Uram? Hol találjuk meg a messiást? Hát ő meg azért kérte az Isten vezetését, hogy hova közvetítsem, hát nem lehetek ott a világ minden pontján, figyeli Isten szellemének a vezetését, hova rendelte engem, Uram? De jó, amikor egy hívő ember így figyel az Isten vezetésére. Hol akarsz engem látni? Nem úgy hűbele Balázs módjára, hogy nekem vannak Istentől ajándékaim, ahol ütöm, ahol érem, ott csinálom a szolgálatot, hanem ahova engem azzal a képesítéssel az Isten rendel. Így érkezik el Filippinek a városába. Pál apostol a munkatársi közösséggel együtt, éppen itt a felolvasott igék, amit közölnek velünk eseményeket, valahol itt csatlakozik hozzá Lukács is, hiszen többes szám harmadik személyből többes szám első személybe vált az elbeszélés, tehát ő is ott van már velük, és ez a kis munkatársi közösség várja, keresi, hogy hol tehetnek bizonyságot a drága megváltóról. És megváltozik nagyon az útirány, megváltozik nagyon a szolgálatnak a területe, a helye ezekben a napokban. Nagy dolgok történnek, hisz nem Ázsiában és Bitíniában alakulnak gyülekezetek, hanem Európában, a Görög-félszigeten, Filippiben indul ez, és egyetlen asszonynak az imádsága áll mögötte. Van egy nő, aki istenfélő, de nem ismeri még ennek az Istennek a legnagyobb ajándékát, csak tud róla, hát bizonyára zsidó asszony volt, őseitől hallja a bizonyságot, ezer éveken keresztül érkezik hozzá, hogy mit tett a nagyságos Isten. Lehet, hogy valamit hallott homályosan Jézusról is, de nem fogadta még be a szívébe, nem hitt ő benne, de az Izrael Istenét tisztelte és imádkozik. És az Isten meghallgatja azokat az imádságokat ott a folyóparton, ahol több asszonnyal együtt kérik az Urat, imádják az Urat, úgy, ahogy akkori ismeretüktől tellett. Ennek az asszonynak az imádságára felel Isten. Ennek az asszonynak az imádságát hallgatja meg az Úr. Egy kicsike asszony egy eldugott helyen imádkozik, a földnek a másik szegletén, és Isten megmozdítja az ő legkiemelkedőbb szolgáját, és oda vezeti hozzá, mert felelni akar az imádságra, és megváltoztatja az egész elképzelését ennek a nagyembernek, azért, hogy ennek a kis asszonynak az imádságára tudjon felelni. Mert ennek az asszonynak a tiszta szívéből felszálló imádság megérintette Istennek a szívét. Azt mondta, hogy ezzel az asszonnyal lehet mit kezdeni. Ez az asszony várja, hogy valamit cselekedjek vele. Hát én cselekszem. Oda küldöm ő hozzá az én szolgámat. A nagy eseményeknek a hátterében, amikor egészen kicsi dolgok állnak. És ez pontosan így van ma is. Testvérek, érdemes imádkozni. Érdemes imádkozni. A szót szaporítani nem érdemes. Bő beszéddel hangzatos szólamokat kitalálni, cifrázni az Isten előtt nem érdemes. De őszintén, egyszerű vágyakozással őt megszólítani, rendszeresen, kitartóan, álhatatosan, igenis érdemes. Mert Isten oda figyel a föld eldugott szegleteiben élő, egyszerű asszonyoknak, férfiaknak, időseknek, gyerekeknek az imádságára, és Isten megmozdul érettük. Ezt történik itt is. Egy asszony imádkozik a tengerparton, és Isten tesz valami csodálatos dolgot. Az imádságra felelet Pál apostolnak a személye. Isten nem az eget nyitja meg, és nem angyalok seregét küldi el ahhoz az asszonyhoz. Nem valami nagy pénzt adományoz ő neki. Nem valami egyéb csodásabbnál csodásabb mennyei vagy földi ajándékokkal halmozza el, hanem ez az asszony egy testvért kap ajándékba. Egy olyan testvért kap ajándékba, akire éppen szüksége volt. És amikor Pál apostol elmegy arra a helyre, akkor neki is volt szüksége szállásra, étkezésre, és Lídia behívja a házába. Az apostol meg ezt az egyszerű asszonyt kapja ajándékba az Istentől. Megajándékozta őket egymással. Hát testvérek, van úgy, hogy az Isten embereket ajándékoz meg egymással. Egyiket a másikkal. Kicsi ember megajándékozza a nagy emberrel. A nagy ember megajándékozza a kicsi emberrel. Én azt szoktam mondani, ha már itt Pál és Lídia áll egymás mellett előttünk ebben a történetben, azt szoktam mondani, hogy a nagyoknak a szolgálata, a 10 talentumosoké, akik sokat kaptak az Úrtól, akik talán ezrek isznak, szavaikat isszák, képernyőkön figyelik, nyomtatásban megjelent szolgálataikat, könyveiket olvassák, az ilyen emberek olyanok, minthogyha azt mondanánk, hogy ezt a szobát, ezt az imateremet, ahol most vagyunk, le kéne fedni a földet, a padlót, le kéne fedni úgy, hogy ne látszódjon belőle semmi, de csak köröket lehet alkalmazni. Na most, ha lenne két jó nagy kör, amely kettő egymás mellé állítva éppen elérne a szoba egyik sarkától a másikig, és ha csak ezt a kettőt tennénk le, akkor elég sok hely maradna ki, amit a körök nem tudnak lefedni. Mert ha téglalapot alkalmaznánk, akkor le lehetne fedni, de körökről van szó. Egy csomó üres hely maradna. Testvérek, ezekre az üres helyekre tudnak bekerülni a kicsi körök. És minél kisebb egy-egy kör, annál kisebb hézagot tud kitölteni. És ha mondjuk nem egy imaháznak a padlóját kell így befedni, testvérek, hanem egy hajóét, amiben befolyik a víz, hogyha nincsen jól leszigetelve, akkor ebből a hasonlatból érthetjük, hogy Istennek mennyire fontosak az egyszerű Lidiák, a folyóparton imádkozó asszonyok, az egyszerű hittel rendelkező kicsi hívők, akik tiszta szívből keresik őt, vágyakoznak ő utána, imádkoznak. Én meg vagyok teljesen győződve, hogyha Billy Graham mellett nem állnának, vagy nem álltak volna, már nagyon megöregedett, de még él, ha nem álltak volna az ő szolgálata mellett imádkozó, egyszerű emberek, akiknek nem tudjuk a nevét, akkor őt soha nem ismerte volna meg a világ, és rajta keresztül az evangéliumot, a fehér ház legelőkelőbb szobájától kezdve, a legalsóbb néprétegekig, nagyon-nagyon sokan nem ismerték volna meg az evangéliumot. De mivel apró emberek imádkoztak ő érette, hordozták az ő szükségeit, vagy adakoztak azért, hogy tudjon rajta kenyeret venni, meg vizet inni, amíg ő prédikál, mert nem volt neki ideje kenyérkeresetre, amíg ezek a kicsi emberek biztosították a háttérből az ő szolgálatát, az evangélium elhatott kelettől nyugatig, és még a kommunista Magyarországra is eljöhetett ez a nagyszerű ember, és megkérdezhette Isten kegyelmét. Ugyanígy szükség van mindenféle körökre, kis körökre, nagyobb körökre, nagy evangélistákra és egyszerű imádkozó emberekre. Kinek mekkora terület jut, az kell, hogy betöltse, de óriási szükség van rá. Embereket kapunk ajándékba, a kicsik nagyokat kapnak, és a nagyok kicsiket. Amikor megtérünk, amikor komolyan veszük az Isten ajándékát, el is veszítünk embereket. Éppen tegnap beszélgettem egy leánnyal, egy testvérrel, aki nagyon komolyan kezdte venni az Isten követést, olyannyira, hogy az édesanyja kiátkozta otthonról. Ez nem olyan régen történt, még nincs egy fél éve. El kellett, hogy hagyja az otthonát. Nem volt, hogy hova menjen aludni, nem volt, hogy miből éljen. Testvérek észrevették, felkarolták, befogadták, most is egy keresztény intézményben dolgozik, adtak neki szolgálati lakást, és úgy kell őt bújtatni szinte az édesanyja elől, bár ő jelentkezett és megmondta, hogy hol van, nem akar ő semmit titokban csinálni, vagy durván, de az édesanyja hajthatatlan, engesztelhetetlen. Nem bírja elviselni, hogy a lánya fölött nem ő gyakorol hatalmat, hanem Jézus. Milyen jó, hogy mi már a kis születendő gyermekeinket hívőként, már a megszületésük előtt, sőt, mi már a fogantatásuk előtt, de mikor megszületnek, és egy pár hetesek, akkor elhozzuk az Isten népe közé az imaházba, bemutatjuk őket, imádkozunk érettük. Úr Jézus, ez a gyermek a tied. Ha ránk bízod, vállaljuk őt szeretettel, vállaljuk a terhét, de a tied. Te neked van rajta hatalma. Ez az anyja ezt nem tudta megtenni, és ezért el kellett veszítse a lányát, mert a lánya rájött, hogy nem az anyámé vagyok, de még csak nem is a magamé, hanem az én megváltóm, Jézus Krisztusé. Letette az életét a megváltó kezébe, és a szíve szakad meg bele, de az édesanyjától emiatt most el kell szakadni az édesanyja hitetlensége miatt. Mégis a legtöbbet teszi így az édesanyjáért, világít előtte, alázatos szeretettel. És ez a testvérnő is nem csak elveszített embereket a hite miatt, a Krisztusban, hanem Isten meg is ajándékozta őt emberekkel. Megajándékozta őt más anyákkal, akik észrevették, akik közben jártak érte, akik befogadták. Megajándékozta őt apákkal, akik munkahelyet biztosítanak neki, akik szeretettel körülveszik. Megajándékozta őt fitestvérekkel és nőtestvérekkel. Az egyik lehet, hogy egyik fitestvér majd lehet a férje lesz egy idő után. Az egyik nőtestvér a barátnője lesz. És körül van véve testvéri közeggel, élettel. Mi is jártunk így. Az én feleségemet is kizárta az édesanyja, amikor megtért. De mivel világított előtte, ha még nem is lett keresztjénné, megbékült és látja, lányom, te boldogan élsz, boldogabban, mint én valaha. Ezt most már 15 év után látja. Isten ajándékoz nekünk embereket. és így kell egymásra is tekintsünk. A kicsit megajándékozza a naggyal, és a nagyot megajándékozza a kicsivel. Pált megajándékozta Lidiával, de Lidiát megajándékozta Pállal. Érdekes, hogy bár említettem, hogy a csillag hogyan vezette a napkeleti bölcseket, itt Isten nem vezeti az utolsó lépésig az apostolt. Nem jön újabb és újabb álom, hogy most akkor, ha már itt vagy Makedóniában, akkor ebbe a városba menj. Ha már itt vagy ebbe a városba, akkor a folyópartra menj. Ha itt a folyóparton ez a sok asszony van, a Lidiát néz ki magadnak. Tehát nem így vezette őt az Úr, hanem elvezette az apostolt egy darabig, és utána már az apostol magától tudta, hogy mit kell csinálni. Magától tudta, hogy oda kell mennie, ahol zsidókat talál, akik imádkoznak. Mert nem volt előtte kérdés. Bár a pogányokhoz küldetett el, és ő, az ő szolgálata ebből áll, de mégis mindig először azokat keresi, ahol az ő Istenét résztől fogva tisztelik. Ha aztán el is zavarták, mindig az volt az első. Magától tudta, hogy ott kell, hogy kezdje. És így körültekintett. Lehet, soha nem jártok. Körültekintett. Hol van itt imádkoró ember? Hol van olyan ember, akik a régtől fogva ismert Ábrahám, Izsák és Jákob Istenét valamilyen formában segítségül hívják? Hol vannak itt imádkozó emberek, akik a világot teremtő Istenben hisznek? Nem várt külön vezettetésre, mikor már ott volt azon a környéken, akkor már tudta, hogy mit kell csinálnia. A szíve azok felé vonzódott, akik az ő Istenét ilyen vagy olyan formában szerezték. És eljutott a folyópartra. Hallotta, hogy ott össze szoktak gyűlni némely asszonyok, hát külön zsinagógájuk nincsen, külön imaházuk nincsen, de ott a folyóparton, jó időben, külön szakadva egy kicsit a világnak a zajától, a családtól imádkoznak. Na, azt mondja Pál apostol, ez az én helyem. Nem kérdezte ő már külön, nem kereső már külön, nekem ott van a helyem, ezek között. Tudta ezt már magától. És jó helyre érkezett, odaérkezett, ahova érkeznie kellett. Jó, hogyha bennünket is így vonz azoknak a közege, bárhol is járunk, akik imádkoznak. Lehet nem úgy imádkoznak, mint ahogy mi imádkozunk. Lehet nem úgy ismerik, vagy nem annyira ismerik az Isten kegyelmét, mint ahogy mi megismertük. De jó, hogyha bennünk is van egy ilyen érzékeny mágnes, amely vonzódik ahhoz, azokhoz, akik valamilyen formában segítségül hívják az Istennek a nevét. Nekünk ott van először keresnivalónk. Aztán, ha ott nem fogadnak, vagy onnan kitúrnak, vagy elüldöznek, akkor tovább megyünk, de ott kezdjük. Ott kezdjük. És az apostol nem a kocsmákba ment be, nem a bálvány templomokba ment be, nem a piacra ment itt, hanem ahogy a fülébe jutott, hogy itt vannak imádkozó emberek, az imádkozó emberekhez ment. Volt, ahol nem voltak, hát ott akkor kiment a piacra. És ott beleakadt némely vitatkozókba, elkezdett velük vitatkozni. Ott úgy kezdte. De ahol volt zsinagóga, ott a zsinagógával kezdte. Ahol volt gyülekezet, ott a gyülekezettel kezdte. Volt egy imádkozó asszony, és itt kezdte nála, és így kell nekünk is, bármerre vessen bennünket még Isten keze, közel vagy távol, nekünk így kell felfigyelni, neszelni, vajon hol van itt egy imádkozó ember, ahhoz kell vonzódni, azt kell keresni először. Azt olvassuk, hogy az Isten megnyitotta az egyik asszonynak a szívét, Lidiának a szívét. Voltak ők többen is. Miért csak az övét nyitotta meg az Úr? Miért nem azt olvassuk, hogy az összes asszonynak a szívét megnyitotta, akik ott imádkoztak? Jó kérdés, sokat elmélkedtem rajta, egy nagyon egyszerű válaszra jutottam, azért, mert Lídia adta oda a szívét Jézusnak. Aki odaadta a szívét Jézusnak, Jézus annak a szívét tudta megírni. Ha az órásmester megcsinálja az órámat, akkor dicsérhetem a szakértelmét, mert én csak a kukába tudtam volna kidobni semmi egyebet, mert nem értek hozzá. Ő a kezébe vette, megvizsgálta, megjavította az órámat. Ügyes mester. De ahhoz el kellett, hogy vigyem hozzá. Ahhoz a kezébe kellett, hogy adjam. Rá kellett bízzam arra az időre, ami történt a javítás. Meg kellett benne bízzak, hogy nem fogja elcsenni az órámat, nem azt fogja mondani, hogy te soha nem hoztál nekem ilyet ide, hanem bizalommal oda kellett adjam neki, és aztán megyek érte másnap, és kész. Lídia odaadta a szívét Jézusnak. Ezért tudott valamit csinálni a szívével az Úr. A többiek nem adták oda. És aki odaadta a szívét az Úrnak, annak a szívét az Úr megnyitotta. Megnyitotta. Érdekes ez, és azért is fontos, mert egy kicsit benne van az, hogy nem tudja az ember még a szívét sem megnyitni. Én nem tudom renoválni a szívemet. Nem tudom megújítani a szívemet. Képtelen vagyok megújítani az életemet. Lehetetlen, hogy én rendbe tegyem az elrontott dolgaimat, a bűneimet, a hiányosságaimat. Lehetetlen, hogy én pótoljam ki azt, amivel nem rendelkezem. Van sokfajta módszer, az agykontrolltól elkezdve a különféle tréningekig, vagy tudományos felkészültségig. Az embernek a szíve olyan bűnös, csalárd, mocskos és Isten előtt semmire kellő marad, hogyha ő maga próbálja diszítgetni, olyan, mint egy hullát öltöztetünk fel, a temetésre készülve, veszünk egy szép öltönyt, rátesszük, de attól halott marad. Mindenféle pszichológiai módszerekkel, gyógyszerekkel, vagy különféle kúrákkal, vagy terápiákkal, vagy akármilyen módszerekkel diszítgethetjük a mi szívünket, az megnyílni nem fog. Az rendbe kerülni nem fog. Egy dolgot tudunk csinálni a szívünkkel, oda tudjuk adni valakinek. Ez az egyetlen, ami a mi hatalmunkban van. Ezt a hatalmat viszont nem veheti el tőlünk senki. Oda tudjuk adni a szívünket. Adhatjuk az ördögnek. Adhatjuk a szerelmünknek. Adhatjuk a pénznek. Adhatjuk a testi élvezetnek. És adhatjuk az Úr Jézus Krisztusnak. Itt van Jézus az én szívem, cselekedjél vele, amit neked jónak tetszik. Amire te tudsz jutni vele, arra jussál vele, de én lemondok a kormányzásról, leteszem a kormányrudat, elengedem a szívem felett gyakorolt hatalmat, mert látom, hogy nem boldogulok vele, nem megyek vele semmire, és kérlek téged, Úr Jézus, hogy te tegyél ezzel a szívvel valamit, te nyisd meg, te szóljál bele, te legyél, te tegyél benne rendet, és te vedd át felette a hatalmat. Beletette Lídia a szívét az Úr Jézusnak a kezébe, és ő megnyitotta azt, és elkezdett benne munkálkodni. Mit csinált ez a megnyílt szív? Mit olvasunk róla? Azt mondja, ennek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyelmezzen azokra, amiket Pál mond. A megnyílt szív arra figyel, amit Isten mond neki. A megnyílt szívet elkezdi érdekelni az Istennek az igéje. A megnyílt szívet elkezdik érdekelni az odafelvalók. Én, ami kitetlen voltam, ügyet se vetettem arra, mit ír a Biblia, mit beszélnek a papok a szószékekről, engem nem foglalkoztattak az Istennek a dolgai, nem érdekel. Egészen más dolgokkal voltam elfoglalva. Egészen más dolgoknak adtam teret, de abszolút engem hidegen hagyott, engem untatott és zavart, hogyha valaki nekem ilyen szent dolgokról beszélt. De amikor letettem Jézus kezébe a szívemet, mert megismertem őt, akkor elkezdett érdekelni végtelenül. Végtelenül elkezdett érdekelni a Biblia. Én 3 hét alatt kiolvastam a Szentírást. 3 hétig reggeltől estig csak étkeztem. Semmi más nem csináltam. Én faltam, én éheztem, szomjaztam. Mint a tikkat szavannán az esős éjszak kezdetekor a Föld úgy ittam be az Istennek mindenféle beszédét. Érdekelt engem az evangéliumi rádió is, érdekelt engem az ige hirdetés, érdekeltek engem a testvérek, majd úgy mondhatnám, válogatás nélkül mindent befaltam, amit csak értem az Isten dolgairól. Ma már óvatosabb vagyok, de akkor nem volt bennem ez az óvatosság, ismeret se volt bennem. Ahol én láttam Jézus nevét felírva, leírva, kimondva, én oda mentem, és nekem az kellett. Érdekelt. Elkezdett érdekelni. Ez a megnyitott szívnek a tulajdonsága. Mi lesz ma délelőtt az Isten tiszteleten? Mi lesz az alap ige? Miről fognak beszélni ott? Hogy lesz ez nekem hasznomra? Hogyan tudnám ezt hasznosítani? Mi van ott a római levélnek a 8. részében? Mit jelent ez? Nem értem. Ki tudná nekem megmondani, hol egy jó könyv, ahol erre választ kapok? Melyiket olvassam? Melyik gyülekezetbe járja? Hányszor menjek el? Hogyan tudnám megvallani az én uramat? Hogyan tudnék beszélni arról az örömről, amit átéltem az Isten kegyelméből? Megnyitott szív elkezd Isten után érdeklődni, és a Lívia szíve ilyen szív volt, megnyílt szív volt, érdeklődő szív volt, és figyelt arra, amit mondott neki Pál apostol, és mondott neki az Úr. Azt szoktuk mondani, hogy ítélni nem szabad, ebben sok igazság van, de én inkább úgy fordítom, úgy mondom, hogy nem szabad ítélkezni. Ítélkezni nem szabad. Ítélni nagyon is kell. Lídia, ő maga kéri magára az ítéletet, miután már figyelmezett az apostolok beszédeire, és döntött is az Úr Jézus mellett, bemerítkezett, új életet nyert, azt kéri itt az apostoloktól, kérd minket, ha az Úr hívének ítéltek engem, jöjjetek az én házamhoz, és maradjatok ott. Hát az apostoloknak kellett hozni egy ítéletet. A többi asszony nem fogadta el a kegyelt. Bár imádkozó asszonyok, de azok nem. De Lídia elfogadta. Ezt mi így ítéljük meg. Nagyon fontos, hogy helyesen tudjunk ítélni. És Lídia kész volt magára vállalni a testvéreknek az ítéletét. Ti ítéljetek engem, ti magatok meg, ha az Úr hívének ítéltek, akkor gyertek el az én házamhoz. Ha valóban igazinak látjátok az én megtérésemet, akkor gyertek el. Ha nem látjátok igazinak, mondjátok el, mi híja van még. Látom, hogy az Isten beszéde van nálatok. Rátok bízom magam. Imádkoztam, titeket küldött az Úr nekem szolgálni. Ítéljétek meg az életemet, ítéljétek meg a hitemet. Pál apostolék bölcsen megítélték. Úgy ítélték, hogy bemerítik, úgy ítélték, hogy testvérnünk, úgy ítélték, hogy elmennek hozzá. Szomorú események következnek ezután. Lídia életében az első hitpróba. Olyan csodás volt eddig, azok a buzgó imádságok a folyóparton, ahogy Isten indította őt imádkozni, olyan kívánatos volt előtte, hogy újból és újból menjen ki a folyópartra, és aztán, ahogy Isten felelt és elküldötte azt a férfiút, aki által hallhattuk az üdvösségnek beszédeit, aki megjelentette nekünk Jézust, olyan csodás volt átélni, hogy letettem a szívemet az Úr Jézus kezébe, ő megnyitotta, betöltötte, rendbe rakta, megtisztította, olyan áldott események, hogy engem az Úr hívő szolgájának ítéltek, hívőnek ítéltek, bejöttek hozzám, itt vannak ezek az apostolok, ezek az emberek, Isten szolgái, küldöttei, olyan csodálatos mindez, olyan áldások történtek. És akkor egyszer csak ott Filippi városának a lakosai felzúdulnak Pálék ellen, most nem részletezem, hogy miért. Megostorozzák az apostolt és Szilász, az egyik munkatársát, bebörtönzik őket. Ott senyvednek a börtönben, sebektől, vérzéssel. És Lídiának biztos, hogy eszébe jutott, hát ez a kegyelmes Isten. Hát ide jutunk. Hát ezért volt ez az egész, hogy aztán kudarcba fulladjon, és kiverjék belőlünk a szuszt, hogy bebörtönözzenek bennünket, és üldözzenek minket a hitünkért. Hát ez a kegyelmes Istennek a munkája, hát eddig tartott a nagy boldogság. Nem lehetett könnyű átvészelni. Nagyon fájhatott a szíve, hogy akivel engem Isten megajándékozott, most ott szenved, a börtönbe be van zárva, meg van verve. Hát miért adod ezt, Uram? Hogy van ez? És ezért olvastam fel az utolsó verset is, mert ez is Lidiával kapcsolatos. Kijövén pedig a tömlöcből bementek Lidiához, és amikor látták az atyafiakat, vigasztalták őket, és eltávoztak. Tehát, akik ismerik a történetet, tudják, de nem muszáj, hogy tudjuk ezt, hogy mi történt, ki gondolja, olvassa majd el, a lényeg, hogy kikerülnek a tömlöcből. Isten megsegíti őket, a börtönőr meg is tér, egész családjával együtt, kijöhetnek a börtönből, és szabadon engedik őket. Nem akarnak úgy kereket oldani, hogy Judit bántanak minket, gyorsan menjünk el, amíg nem látták a testvéreket. Addig nem mennek el. Előbb látni akarjuk őket, milyen állapotban vannak. És amikor látták az atyafiakat, vigasztalták őket. Látták, hogy ezeket meg kell vigasztalni. Ezek kétségben vannak esve. Hát az apostolok, amikor először bántalmazták őket a nagy tanács előtt, még akkor Pál nem volt velük, a többiek, amikor először megverték őket az evangéliumért, örömmel mentek tovább, hogy háborúságot szenvedhettek az Úrnak a nevéért. Örültek, de azok már olyan erősek voltak hitben. Hát itt vannak ezek a kicsinyek, ezek a friss hívők, immár a börtönőr is, meg hát ugye Lídia először, mint törékeny asszony, és látják, hogy ezek el vannak végtelen keseredve, meg vannak döbbenve, meg vannak ijedve, hát minket itt bántani fognak. És amikor látták ezt, akkor vigasztalták őket. És elmondták nekik, hogy hát bizony ez ezzel jár. Hitünket nem mindenki tudja befogadni. Mi nem bántottunk senkit. Nem pofosztunk meg senkit. Nem gázoltunk senkinek a lelki ismeretébe. Csak Jézus hirdettük. De ez némelyeknek nagyon nem tetszik. Nagyon nem tetszik. És ezért minket bántalomért. De reménykedjetek. Látjátok, Isten kihozott bennünket, sőt, ha minket nem büntetnek meg, és nem zárnak be a börtönbe, akkor a börtönőr nem tér meg a családjával együtt, de így megtért. Látjátok, milyen nagy Isten kegyelme, még a mélységből is áldást tud felhozni. Hát pont így járt a mi Urunk Jézus is. Megölték őt, de a halálból támadt fel. A legnagyobb mélységbe taszították az emberek a bűneik miatt, de Isten a legnagyobb mélységből is kihozta. Így mutatta meg az ő dicsőségét, így fogja megmutatni rajtatok is, ha esetleg szenvedni kell. Lássátok, rajtunk is megmutatta most az ő kegyelmét. Volt egy eset, amikor Lisztrában hasonlóképpen jártak, hirdették az evangéliumot, alakult egy kis gyülekezet, és akkor felhetszelt emberek, odáig vetette őket a gonoszság, hogy kivitték Pál apostolt a város határán kívül, és megkövezték. Úgy nézett ki, hogy az apostol meg is halt, kimúlt. És ott hagyták őt összerogyva, véresen, rettenetes dolog lehet, követtől sújt, az össze volt dúzva az egész teste. És körülvették a tanítványok, ezt olvasjuk, körülvették Pált a tanítványok, biztos imádkoztak érte buzgón, a hívő, és akkor úgy élet támad az apostolban. Lehet meg se halt, lehet ott támad fel, nem tudjuk, a lényeg, hogy feláll. Amikor körülvették a hívők, feláll. Óriási ereje van, testvérek. Látjátok, a kicsikre milyen szüksége volt a nagynak, ott van kiterülve, megalázva, és amikor a hívők körülvették, élet támad benne, feláll. Ott se azt mondja, hogy júj, menjünk innen, ez egy csúnya város, ahol minket bántanak. Lerázza magáról a por, bekötözték ott gondolom a sebeiket. Ahogy lépni tudott, az első dolga az volt, hogy ment vissza Lisztrából, megkövették. Ment a testvérekhez, látni akarom őket. És ott is ezt csinálja, vigasztalja őket. Azok is megijedtek, hát itt rögtön megölnek minket. És vigasztalja őket, és ott mondja ki ezt. Sok háborúságon által kell nékünk az Isten országába bejussunk. óriási dolog. Felkészíti őket, hogy itt lesz sok háborúság. Készüljetek arra, hogy itt lesz sok háborúságotok, de egy dolgot tudjatok, be kell, hogy menjünk az Isten országába. Akik ellenünk állnak a keskeny úton, kivont karddal, ütésre emelt kezekkel, követkel a martainkba, hogy minket itt most azonnal tönkretesznek, és azonnal végeznek velünk, ezeknek meg kell, hogy lássák, hogy nekünk be kell mennünk az Isten országába. Nekünk be kell mennünk. Minket ettől senki nem tarthat vissza. Ha kell, kövezzenek meg. Ha kell, veszítsen el a vagyonomat. Ha kell, zárjanak be a dugiba. De én Jézus Krisztusé vagyok. Őt követem, benne hiszek, az én megváltómnak köszönhetek mindent, a hajam szálától, a lélegzetvételemen át, a családomat, a gyermekemet, a fizetésemet, mindent Jézusnak köszönhetek, én őt szolgálom. Nekünk be kell mennünk az Isten országába. És ezzel bátorított a Lidiát is. Testvérnő, ér majd bennünket megpróbáltatás. De tudod, testvérnő, mi bemegyünk. Mi bemegyünk az Isten országába. Testvérnő, ez nem egy ilyen maszlag, amivel eteplek téged, hogy ringassam a lelkedet, hanem ez igazság. Ez a valóság. Ha van szilárd ország a világon, ha van szilárd uralom, akkor az nem az Amerikai Egyesült Államok. Vagy ez nem az óriási Kína, hanem Jézus Krisztusnak az uralma. És én oda be fogok menni, mert áll egy ország. Láttam! Amikor Isten megnyitotta a szívemet, nem csak annyi történt, hogy ő látott bele abba, én is kiláttam végre, a mennybe láttam. Mint István, akit megkövettek, ő meg is halt abba, de azt mondta, mivel Szentlélekkel teljes volt, szemeit a mennybe emelte. Tehát nem a felhőkre, mint mi vagy a plafonig, a mennybe emelte a szemét, és azt mondta Isten, látom az Isten, és mellette az Isten fiát állani. Látta. Tehát ebben teljesen bizonyos volt. Testvérek, én is bizonyos vagyok, hogy én bemegyek az Isten országába. Pál is bizonyos volt benne. És Lidia is bizonyos lett. És megvigasztalódott. Megvigasztalódott. Kell, hogy tudjunk megvigasztalódni. Érnek bennünket is a kövek. Lehet, hogy nem úgy, ahogy Pál, lehet, hogy majd úgy is. Érnek bennünket is majd a megrázkódtatások, a csapások, a gyalázkodások, nyomorúságok, betegségek, a sok háborúság. Ér majd bennünket is, meg ért eddig is. De ezek között, a háborúságok között nekünk tudnunk kell vigasztalódni. Egy testvér azt mondta egy másik testvérről nekem nemrég. Azt tudtam, hogy nem lehet inteni. Azt tudtam. Inthetetlen. De most megtudtam, hogy vigasztalni se lehet. Amikor benne volt a bűnbe, akkor hiába mondtam neki, hogy térje meg ebből, testvér, ez nem vezet jóra. Farahány borsó volt a szavam. Most, hogy benne van a nyomorúságba, a bajba, próbálom, testvér, hát gyere, hát nézzünk együtt az Úrra, hát szeret minket Jézus. Nem, farahány borsó. Se inteni, se vigasztalni nem lehet. Hát ne legyünk ilyenek. Olyanok legyünk, akiket lehet inteni is, ha kell, és vigasztalni is, ha kell. Akiknek, ha azt mondják, hogy, mint Pál apostol mondja a tanítványának, Timóteusnak, emlékezzél meg, hogy Jézus feltámadt a halálból. Egy ilyen alapigasságot. Hát minek ezt mondani egy olyannak, aki által tázat érnek meg. Mégis látom, Timóteus, hogy neked vigasztalásra van szükséged, emlékezzél meg, hogy Jézus feltámadt. El ne felejtsd. Milyen jól eshetett Timóteusnak. De jó, de rég gondoltam erre. De jó, meglátta Pál. De jó, ez az idős testvér, hogy itt van mellettem, fogja a kezemet. Feltámadtál, Uram. Köszönöm. Micsoda erő ez nekem. Ha legyünk ilyenek, akiknek ennyi is elég. Akiknek a szívére tud beszélni az Isten. Akiknek a kinyitott szívébe, az átadott szívébe beleteheti Isten a vigasztalásnak, vagy az intésnek a beszédeit. Ámen. Feleljünk először egy énekkel.